követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncessziók ügyében, és a dohány koncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom korösszetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az MTI-vel az országgyűlés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat úgy, hogy azok időpontja ne ütközzön a plenáris ülésével. A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, emelte ki az alelnök. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A legtöbb nehézséget a már az összes borrégióban megjelent aranyszínű sárgaság és az aszály okozta. Közvetve a szőlőkben keletkezett jelentős vadkár is a szárassággal magyarázható, mert emiatt jelentek meg az állatok tömegesen az ország számos borvidékén. A csapadékhiány ugyanakkor akadályozta a gombás növénybetegségek terjedését. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít, bár az eddigi adatokból ez egyelőre nem látszik. Az elemzés arra is kitér, Magyarország az EU 7. legnagyobb bortermelője. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csak nem 60 ezer hektárt érint. A magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. A kivitel nagyobb része a tartályokban szállított lédikbor, de egyre magasabb az üveges borok aránya, olvasható a közleményben. Válságos helyzetbe kerülhetnek a hazai almatermesztők. A rendkívül rossz időjárás következményeként az elmúlt fél évszázad leggyengébb termése várható Magyarországon, mindössze 130-140 ezer tonna. Az egyre kedvezőtlenebb klimatikus viszonyokon túl a gondokat tetézi az árrésstopp és az ágazatban uralkodó szervezetlenség. Az étkezési gyümölcsnél az import és a raktárakban maradt termés, az ipari almánál a feldolgozó kapacitások folyamatos csökkenése is problémát okoz. Mindenről Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke tájékoztatott.
Tavalyi évben 170 ezer tonna almát születeltünk, amire akkor azt mondtuk, hogy az elmúlt fél évszázad leggyengébb termése. Az idei almatermés ezt is alul fogja múlni. 130-140 ezer tonna magasságában várjuk az idei almatermést. Ebből 50-60 ezer tonna lehet az étkezési alma, és a fennmaradó 60-80 ezer tonna az ipari alma. Ez az ipari alma mennyiség a körülbelül 350 ezer tonnás feldolgozóipari kapacitás mindössze 20-25%-ára lehet. Ez azért aggasztó, mert feldolgozóipari alapanyagot import forrásból nagyobb távolságokról behozni nem gazdaságos, vagyis a feldolgozóiparunk egy nagyon rossz kapacitás kihasználás mellett fog működni, és évek óta így működik, ami egyenes út a feldolgozó kapacitások leépüléséhez. Az étkezési alma piacunk a belföldi fogyasztást értve alatt 100-110 ezer tonnára becsülhető, és még jelen pillanatban is van a tavalyi készletekből magyar betakarítás, hazai étkezési alma a tárolókban azért, mert az áruházláncok sokkal inkább a lengyel importot részesítik előnyben, és a magyar alma folyamatosan kiszorul.
Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja óvodakezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport. Az adományok zömében már eljutottak a Segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településre. A csomag tartalma a gyerekek és a családok valódi igényeire épül, tisztasági csomag, továbbá kézműves és kreatív foglalkozáshoz használható eszközök, valamint óvodai textíliák. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, 10. alkalommal indították el az óvodásoknak szóló programot. Az óvodakezdést segítő felajánlásból Borsodabói Zemplén megyébe is jut, többek között Felsődobszára, Boldogkőújfalura, Novaidrányba és Vizsolyba. Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. A WMO globális előrejelző központjainak prognózisai szerint mintegy 100%-os annak a valószínűsége, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A felszín alatti óceáni hőmérsékletek egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tenger felszíni hőmérsékletnek a passzát szelek gyengülésével összefüggő, időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb 1 évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az asszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. A WMO szeptember és november közötti időszakra vonatkozó több modellű előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Dicsérje angyaloknak kórusa, dicsérje fönn a nap s az égen átfutó, hulló csillagnak hűlő fénypora. Dicsérje hegy, halos a cédrusok, dicsérje szél, vihar, a hó, a köd, a jég, a férgek és a szárnyas állatok.
Oh,
Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Jöjj el, így vélünk, Úristen, segíts meg minket ügyünkben, adj erőt az ellenségen, mely reánk tör, mint szüntelen. Háborgat minket hitünkben.
Bízik ő sokaságában, fegyverében, jó lovában. Elhittem már ő magában, hogy nincsen már e világban, ki megroncsa hatalmában.
Azért néked könyörgünk, támadj fel most mi mellettünk, emeld fel zászlódat köztünk, hiadalmunkban légy velünk, biztos, hogy meg ne rettenjünk.
Bátorítsad mi szívünket, igazgassad fegyverünket, tőlünk el ne vedd eszünket, egyengesed seregünket, rettesd meg ellenségünket.
Dr. Koncvágási Katalina, Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten ígéjét olvasom a Krónikák második könyvének második részének válogatott verseiből. Hírám, Tírusz királya így felelt erre abban a levélben, amelyet Salamonnak küldött. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, aki az eget és a földet alkotta, hogy ilyen bölcs fiat adott Dávid királynak, aki okos és értelmes. Ezért küldök egy hozzáértő és értelmes mestert, Hírámot, egy Dánból származó asszony fiát, akinek Tírusi az apja. Ő ért az arany, az ezüst, a réz, a vas, a kő, a fa, a piros és kék bíbor, a len és a karmazsin feldolgozásához, a különféle vésetek készítéséhez és mindenféle terv megvalósításához, amivel csak megbízzák a te mestereiddel és az én uramnak, apádnak, Dávidnak a mestereivel együtt. Most azért küldje el az én uram szolgáinak azt a búzát, árpát, olajat és bort, amelyet megígért, mi pedig annyi fát vágunk a Libánonon, amennyire csak szükséged lesz. Hírám, Tírus királya, Salamon levelére válaszolva azt mondja, mivel szerette népét az Úr, azért tett téged királyukká. Első hallásra csak formaságnak tűnik, vagy udvariasságnak ez a mondat. Ugyanakkor azt fogalmazza meg egy idegen ország királya, hogy Izrael történetét nem a politikai erők, vagy a nagyhatalmi játszmák irányítják, hanem az Isten akarata és kegyelme. A templom építés ugyanis, nem lehet eléggé hangsúlyozni, nem Salamon ambíciója, hanem az Isten gondviselésének a jele. Sőt, még dicséretet is mond ez az idegen király. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, aki az eget és a földet alkotta. A pogány király felismeri, hogy Salamon bölcsessége nem emberi eredetű, hanem Istentől jövő. A templomépítés története ezáltal túllép Izrael határain. Isten munkája más népeket is megszólít, és olyan embereket von be, akik nem tartoznak a szövetség népéhez, mégis részt kapnak az Úr házának az építésében. Hírám olyan hozzáértő mestert küld, aki ért az arany, ezüst, réz, vas, kő és a fa megmunkálásához, a bíborhoz, a lenhez, a karmazsinhoz, a vésetekhez és a tervek kivitelezéséhez. A templom építése ugyanis igen sok és nagy szakértelmet igényel. Az Úr lelke olyan embereket is felhasznál, akik nem izraeliták, hiszen a végső siker és szépség nem egyetlen ember munkája, hanem sok-sok ember közös erőfeszítése, akiket az Isten lelke kapcsol össze. Óriási humán erőforrásra volt tehát szükség Izrael országán belül és kívül. A templom építés így lehetett a kitartó, jól szervezett közösségi munka eredménye. Isten népe egyszerre imádkozik és dolgozik, amint református jelmondatunk is vallja az ősi debreceni kollégium belső homlokzatán. Orando et laborando. Imádkozzál és dolgozzál. Ez adja vissza azt a már említett reformátori tanítást, mely szerint minden munka, mindegy, hogy mennyire jelentős, felelősségteljes vagy szükségszerű, az Isten dicsőségére végezhető. Salamon a segítséget és a szükséges eszközöket nem ingyen kérte. Csere kereskedelemről hallunk, hiszen mindenért cserébe gabonát, olajat és bort küldött. A templomépítés tehát nem egy kikényszerített segítség, hanem kölcsönös szolgálat. Isten népe olyan építkezésbe kezd, mely kapcsolatokat teremt, és együttműködést hoz létre Isten és ember, ember és ember, királyság és királyság között. A templom így nem csak kőből vagy fából épül, hanem emberek közötti bizalomból, tiszteletből és kölcsönös támogatásból is. Vajon mi? Hogyan építünk? Észrevesszük-e azt a saját életünkben, hogy Isten munkája embereket kapcsol össze és hozzánk is? Készek vagyunk-e a saját képességeinket és készségeinket az Isten dicsőségére használni? Készek vagyunk-e másokkal együtt építeni azt, amit az Úristen ránk bíz? Az Istennek végzett munka ugyanis sohasem magányos vállalkozás, hanem közösségi szolgálat, amelyben mindenkinek helye és része van, és minden odaszánás, minden fáradtság az Úr dicsőségét építi. Amen. Urunk, taníts bennünket felismerni, hogy minden szolgálat mögött a te akaratod és terved áll. Adj alázatot, hogy ajándékainkat a te dicsőségedre használjuk, és adj nyitott szívet, hogy másokkal együtt építsük azt, amit ránk bíztál. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Reményik Sándor, a legszebb szó. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ha jól nem tudtam volna réges-rég, most megtanulhattam a beteg ágyon. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ahogy kitágul ősi jelentése, és túlnő lassan véren és családon, de visszatér, mint gazdag bujdosó, lélekkel hintve meg, szentelve meg, mi vér szerint való. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon, mikor így szólhatok valakihez, s nem a lapos hűvös szóval, barátom, az nekem békességem s boldogságom. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Harmata réten, illata virágon, barackvirágszín sejtelem a tájon, hogy fakad még rügy minden száraz ágon. Testvériség, nincs szebb szó a világon. A szabadság s az egyenlőség álma elbukott. Sodró időn, ezer gáton, a bebizonyult lehetetlenségen s a vérrel macskolt, őrült akaráson. A forradalom örökségeképpen, a háromságból lobogó fehéren egyedül a testvériség maradt, omló világok romjai alatt. Testvériség, nincs szebb szó a világon, s én hinni, hinni vágyom, én minden széllel szemben hinni vágyom. Ez az egy álom, nem csalóka álom. Rendtárs, polgártárs, elvtárs, honfitárs, eltűnnek egyszer mind e szólamok, és elvesznek a mélyben, partalan semmiségben. s egy szó zeng majd csak a világ fölött, örök üdvözlégyképpen. Testvér, testvérem.
Elveszett bárányka. Én nem tudom, mi van ezzel a szélkeleppel. Panaszkodott Dani Kokónak. Mindig csak csavarog, és nem mondja meg, hogy merre jár.
Mert rossz, nagyon rossz, de Kokó jó,
recsegte a papagáj, és kampós orrát Danihoz dörzsölte. Burkus és bundás is végasztalták Danit, de szegénynek mégis rosszul esett szélkelepűtlensége, legalábbis ő annak hitte. De nem találta el az igazságot. Igaz, hogy a gólya egyre csavargott, hol a vízpartján, hol az erdőben, hol a vetés között tűnt el, de bizony nem új pajtások után járt. Sokkal okosabb dologban törte a fejét. Dani azt mondta, hogy addig nem mehetnek haza, amíg Majom Matyi elő nem kerül. Szélkelep hát elhatározta, hogy előkeríti a majmot akárhol legyen is, és segítségül hívta valamennyi madárpajtását, fecskékkel, halászmadarakkal, fűriekkel, szárazon és vízen üzenetet küldött a világba, hogy aki Matyi majmot megtalálja, azonnal üzenje meg a madárpostával, merre jár. A többi aztán a Dani gondja. Szállt az üzenet sebes szárnyon, madár súgta madárnak, de meghallották a füvek, fák, virágok is, és azok mind barátai a madaraknak. Hogy ne, hiszen a sok madár nélkül megennék őket a férgek. Madaraktól megtudták a fák, virágok, virágoktól a szálló pillangók, pillangóktól megint más fák. És terjedt, szállt az üzenet, addig szállt, amíg egyszer csak meghallotta egy szitakötő is, amelyik ott ringatózott egy nádlevélen. Fel is röppent hamarosan, meg sem állott, míg meg nem sógta a piros muskátlivirágnak. Az a muskátlivirág meg éppen a Sára néni kicsiny ablakában nyílott. A muskátli virág aztán gondolt egyet, lehajtotta a fejét, hogy a szitakötő beleláthasson a kis kamrába, ahol egy falba vert kampóról hosszú lánc lógott, a lánc végén pedig ott gunnyasztott Majom Matyi.
Most láncom van, súgta a muskátli virág, és nagyon búsul, azelőtt szabadon járt,
de annyi haszontalanságot csinált, hogy meg kellett láncolni. Mindent összerágott, összetépett és elrontott, és Sára néni nagyon szeretne már megszabadulni tőle. Azt mondta, elviszi a nagy vásárra, ott keres gazdát neki.
A szitakötő aztán elrepült, elmesélte a dolgot a nátszálnak. Az tovább mondta a nádi Rigónak, Rigó elfütyülte, Pipacs meghallotta. Pacsirtának tovább mondta, Pacsirta elcsattogta a levegőben, Fecske megtanulta, szélsebesen repült vele odébb, elcsicseregte egy szarkának, Szarka elcsörögte a verébnek, a veréb odaját morzsáért az udvarra, ahol a komédiásék éppen tanyáztak. Így tudta meg Szélkelep, hogy a tavaszi nagyvásáron megtalálhatja Matyit, ha nagyon akarja. Hiszen a komédiás család is erősen készülődött a vásárra. Mindenféle új dolgokat tanultak be, hogy minél több közönséget gyűjthessenek. Dani, ha rossz kedve volt is, kitett magáért. Szélkelep sem volt rest, Kukó meg versenyzett vele. És a két kutya is tudta a kötelességét. Közeledett a nagy vásárnapja, már napokkal előbb megérkeztek abba a városkába, ahol Dani a komédiások közé került. Felverték a sátrat is, tisztogattak, varrogattak, gyakoroltak, nagy volt a sürgésforgás. Épült a többi sátor is. Messze földről jöttek a mesteremberek, árusok, kirakták a portékájukat, illatozott a sok gyümölcs, mézes kalács. A vásárnapján kezdődött a munka. A komédiás bemázolta a képét, felvette a bohócruhát és kiállt a sátor elé. Úgy tervezték, hogy három előadást is tartanak aznap. Dani is kilesett a sátor nyílásán. Minden arra menőt alaposan megnézett, mert azt remélte, hogy egyszer csak megpillantja Sára nénit és Péter gazdát. Amíg el nem hívták, hogy kezdődik az előadás, ott leselkedett. Akkor azonban nem gondolt másra, csak a kötelességére. Végezte is böcsülettel. Harsogott a nevetés minden mozdulatára. Körülhordott kalapjába, amit Szélkelep tartott nagy méltóságosan a csőrében, csak úgy hullottak a pénzek. Előadás közben bőségesen volt pihenőjük. Így kívánta az emberséges komédiás. De persze ki nem mehettek a sátorból. Így aztán Dani nem is sokat látott a vásárosokból. Fájt is a szíve is. Egyre fogyott a reménysége. Már beesteredett. Meggyújtották a lámpákat, és megkezdődött a harmadik előadás. Dani már harmadszor figyelmeztette Szélkelepet, aki az előbb kikukkantott, és most szörnyű izgatottan ugrált a fél lábán.
Vigyázz, pajtás, már elrontod a dolgunkat, rád sem nézek többet!
Figyelmeztette Dani szigorúan, de Szélkelep csak ugrált, és tán nevetett is magában, ami egy gólyánál igazán szokatlan dolog. Most rájuk került a sor. Dani majomnak öltözve felpattant a póni hátára, Szélkelep meg hosszú kék nadrágban, fején cilinderrel mellettük sétált, és a szárny alatt ostort szorongatott, mint egy igazi idomítómester. Körüljárták a porondot, a lovacska ügyesen bókolt, Dani meg fel, meg leugrált a hátán. Egyszer csak váratlan dolog történt. Valami furcsa madár röpült ki a közönség első sorából, egyenesen a lovacska hátára. Dani meg sem kapaszkodhatott, a jövevén nagyot taszított rajta, és kényelmesen elhelyezkedett a ló hátán, mintha mindig is ott ült volna. Szélkelep odafutott Danihoz, aki hamar talpra ugrott és mérgesen fordult a petolakodó felé. De alig nézett rá, újjongba kezdett kiabálni, Matyi, majom Matyi, csak hogy megkerültél! A közönség azt hitte, valami új tréfáról van szó. Tapsolt és kiabált, Matyi majom meg a lóhátán állva köszöngetett jobbra-balra. Még a farkát is lobogtatta, és büszkén állva vonult ki a lovacska hátán a porondról. Dani meg Szélkelep hátára pattant, úgy ment utána. Szerencse, hogy véget ért az előadás, mert emberek és állatok mind elvesztették kicsit a fejüket. Egyszerre kérdeztek mindenfélét Matyitól, egyik simogatta, másik meg akarta verni. Dani cukrot gyömöszölt a szájába. Szélkelep egy kövér békacombbal kínálta, amit reggel óta őrizgetett a számára. Kukó meg a farkát csipkette. Mikor kicsit lecsillapodtak, Matyi majom elmesélte, hogy Sára néniékkel jött be a vásárba. Azt persze nem mondta el, hogy a jó néne szabadulni is szeretett volna már tőle, a hivatlan vendégtől. De nem sokára megérkezett Péter gazda élete párjával, hogy visszakérjék a majomért Danit. A komédiás nem szívesen egyezett bele a cserébe, mert Dani volt az egész csapat lelke. De mit tehetett volna? Erőszakkal nem tarthatta vissza a dugó gyereket, ha az menni akart. Szélkelep és Dani az alatt az egyik sarokban súgtak-búgtak. Szélkelep türelmetlen volt. Szeretett volna azonnal indulni hazafelé, de Dani rábeszélte, hogy csak menjenek el Sára néniékkel. Hosszú az út hazáig, aztán a betegszárnyad nem bírna el kettőnket, jobb, ha mennél hosszabb utat teszünk meg a hajón. Aztán, ha egészen közel érünk már, majd szépen búcsút veszünk tőlük, és hazarepülünk. Elbúcsúztak hát a komédiás népségtől, sírt mindenki. Kókó szeméből valóságos, krokodilos könnyek potyogtak. Burkus meg bundás kutya vonítottak bánatukban. A lovacskák nyerítettek, a kislányok szokogtak. Ilyen lármát nem hallott még soha az öreg kocsi. És mindenki adott valami ajándékot Daninak. Alig bírta cipelni a sok holmit. Rá is pakolt mindent Szélkelep hátára. Csak egy kicsi dobozt őrzött féltékenyen. De hogy abban mi van, az csak ketten tudták a gólyával. Hogy a nagy sírás rívásnak elejét vegye, Sára néni az egész komédiás családot meghívta finom halpaprikásra. Attól aztán felderült a kedvük. Még táncoltak is. Az öreg hajó sose látott ilyen jó kedvet. A csillagok is kacagva nézték, hogy táncolt Dani Matyival, Szélkelep Kokóval, Bundás meg Burkus a két kislánnyal. Reggel aztán mindenki ment tovább a maga útján. A mesének már a vége. Aludjatok, pihenjetek. Holnap várunk benneteket.
Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen.
Az vagyok, aki megbámul éjjel az égen egy tündöklő csillagot, nézi, hogy ragyog. Az vagyok, kinek szemében most is egy őszinte kócos kis srác ragyog, épp azt mondja, jó vagyok. Néha álmodom, hogy rohanok, futok és szárnyalok, boldogan táncolok, nevetek, elhiszem azt, hogy én lehetek. Ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám, szimplán pörén mesztelen, mennyit ér az életem, teszem csak a dolgomat, cipelem a sorsomat, a lelkem még Isten alakú az ül. Keresek egy tükröt, mely megmondja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek. Én elhiszem, hogy van, aki túllát a felszínen, őt nem érdekli már a kirakat, megmondja nekem az igazat, hogy ki van. tudja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek.
Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
Nincsen más vágyam, csak csendesen szeretni még. Dicsőség, pénz, hírnév, az egyhez mérve mennyit ér. Futottam én eleget, leülnék ma már, és mi a távolban lebeget egy karnyújtásra vár. Tövis nélkül rózsa, kertben ritka kép, de illatával boldogítja a jó kert. Szárnyán szívem csendszavát néma hangon eldalulja, nem ismer határt. Ki hallja meg, csak ő, szeretni még, s a felhőkön túl egyszer nevetni örökké.
A lényem Jézusé, minden Jézusé, minden tulajdonom, a sorsom és a lényem. Minden vágyam
Senki sem érteni. Kezdett, végzett, egyik sem rejtély már, nyersebb verset már nem dalolhatnál. Nincsen más, csak a hit és a tac, a tiéd csak az marad, mit másoknak adsz. Mindig a fénybe néz, mert szebbet még soha nem láttál. Biztos a fénybe élsz, ha fel tudsz állni, mikor elbuktál. Még bírnod kell, nem felejtheted el, hogy az a nyughatatlan szín lobog benne. Éltett a lélek, de közben a vágy elégett. Egyszer elnyert, de hagyj itt egy szép emléket. Nincs is más, csak egyetlen dal, amit mindenhová hordasz magaddal. Mindig a fénybe néz, mert szebbet még soha nem láttál. Biztos a fénybe ér, tudsz állni, mikor elbuktál. Még bírnod kell, nem felejtheted el, hogy az a nyughatatlan szín